Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk kegyelme és szeretete legyen, és maradjon a mi életünkön. Amen. Hallgassuk meg a lekciót Máté evangéliumából a 27. fejezetből, a 45. verstől az 56. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából a 27. fejezetből a 45. verstől az 56. versig olvasom. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést, és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Kértek, imádkozzunk! Kérünk Istenünk, hogy vegyél el minden akadályt, amely a megértés útjába áll, mert oly sok mindent talán nem értünk Jézus kereszt halálából, vagy oly sok mindent már tudunk, add meg nekünk, hogy most mindaz, amit nem értünk és amit tudunk, valamilyen szinten mégis segítség legyen abban, hogy tudjunk nyitottak lenni, hogy most is tudjuk kérni tőled, hogy jelenítsd meg előttünk Jézus életét, és tanácsolj bennünket, hogy hogyan fogadjuk őt a szívünkbe, hogy legyen életünk, és hogy megismerjünk téged. Hiszen Krisztus ezért jött ebbe a világba, és azért vállalta a kereszthalált, hogy nekünk életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Így kérjük azt, hogy gondjainkat letegyük most te eléd, és tudjunk nyitottan állni, amikor Jézusra nézzünk, az ő kereszthalálát szemléljük. Add meg, hogy ebben most nekünk békességünk legyen, és add, hogy a te világosságod felragyogjon a mi életünkön. Amen. Maradjon helyén a gyülekezet. János evangéliumából olvasom a 10. fejezetből, a 11. verstől, a 21. versig Istenünk igéjét. Tehát János evangéliumából a 10. fejezetből, 11. verstől a 21. versig. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük, ördög van benne és őrjünk, mit hallgattok rá? Mások ezt mondták, nem megszállott ember beszédei ezek? Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? Kedves testvérek, nagypéntek története, Jézus keresztre feszítésének története van előttünk. Egyrészt meg szeretném ma vizsgálni, hogy milyen hatása volt Jézus a korabeli zsidóságra. Másrészt pedig azt nézzük meg, hogy Jézus mit jelentett ki saját haláláról, hogy miért hal meg, és mi ennek az útja az ő életében. Tehát milyen tudatosságban volt Jézus az ő kereszthalálát illetően. Tehát az első, akkor az lenne, hogy milyen hatással volt Jézus a zsidóságra, mert innen tudjuk talán megérteni egyrészt a keresztre feszítésnek is ugye az előzményeit. Az egyik prédikációmban néhány vasárnappal ezelőtt beszéltem a prófétaságról, és arról, hogy ugye Mózestől indulva mindig voltak proféták Izraelben, akik egyrészt Isten akaratát közvetítették, másrészt pedig jeleket és csodákat is tettek. Mondhatjuk azt, hogy Jézus egy olyan személy, aki Keresztelő János hitelesítésével jelenik meg, aki szintén olyan, mint egy ószövetségi proféta előrébb, és illés lelkével ő jön, és beazonosítja Jézus, és azt mondja, hogy itt van az Isten báránya. Itt van az, akiről a proféták szóltak, ő lesz az, aki majd megtisztítja az ő népét a bűneiből. Már ugye Gábriel is, amikor megjelenik, akkor Máriának azt mondja, hogy nevezje nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneiből. Tehát mind egy angyali profécia, angyali üzenet, mind pedig Keresztelő János is, aki úgymond a prófétaság hagyományát képviseli, hitelesíti Jézust. Ezután történik az, hogy Jézus tanítani kezd, és tanításával ugye sok követőt szerez, de nem csak követőket szerez, hanem ellenségeket is, és nem mindenki ismeri őt el. A nép az vonzódik Krisztushoz, mert nem úgy beszél, mint a papok és mint az írástudók, hanem az szó erejével tanít, tehát ereje van az ő szavának, illetve látják azt, hogy amit kimond, az beteljesedik. Ebben megint egy profétai hagyományt láthatunk, amikor azt mondja a betegnek, hogy nyíljon meg a szemed, vagy a leprásnak, hogy tisztulj meg, akkor mindezek megtörténnek, és egy csomó jelet tesz, ami által bebizonyítja azt, hogy ő az, akiről Keresztelő János is bizonyságot tett, hogy az Isten báránya, és ő az, akit vártak, aki tényleg gyógyít, és eljön az az idő, amikor ugye a betegek meggyógyulnak, a vakok látnak, a sánták járnak, és ő ugye a messiás, akit ugye görögül Krisztusnak nevezünk, vagyis felkentnek, messiásnak, királynak is nevezhetjük. És az volt ugye a probléma, hogy olyan messiást vártak, aki valami politikai hatalommal tér vissza, és a zsidóságot valami nagy minden nép fölé fogja emelni, és le fogja győzni a római rabigát, és szabad lesz ez a nép. Jézus azonban másfajta királyságról kezd el beszélni, az Isten országának a királyságáról, amely a szívünkben van, és egyfajta lelki birodalomról beszél. Azt mondja, hogy Istentől érkezik meg, ő ismeri az atyát, sőt egy vele, és elkezdte tanítani a népet, hogy hogyan járjanak Istennel, hogyan jussanak hitre, és sokan hitre jutnak, meggyógyulnak, és hatalmas jeleket tesz, halottakat is támaszt föl Jézus, betegeket gyógyít, és tanításában egyre magasabb szintre lép, már olyan szintekre is lép, amikor ugye a jópásztor történetét olvastam föl először, amikor azt mondja magáról, hogy ő a jópásztor, és vannak a béresek, akik elfutnak, de a jó pásztor az ismeri az övéit, és megmenti őket, és akkor már beszél arról, hogy ő le fogja tenni az ő életét, és az a küldetése, hogy letegye az életét, azért szereti őt az atya, mert ő képes letenni az életét, és aztán képes majd visszavenni. És akkor ugye megbotránkoznak benne, hogy micsoda beszéd ez. Más helyen például azt mondja, hogy nem lehettek az én tanítványaim, ha nem eszitek az én testemet és véremet, akkor megint megbotránkoznak benne, mert hát miről tanít ez, hogy ennünk kellene őt? Ez már ugye egy szimbolikus kép, előre vetíti Jézus az úrvacsorát, amit ugye csütörtökön, nagypéntek előtt egy nappal fogyaszt el, és akkor már a páska bárányt magára értelmezni, hogy én vagyok az, ez az én testem és ez az én vérem, és akkor már az áldozatra utal vissza. Egy kicsit visszalépve, tehát a nép egyrészt érti is, meg nem is, van csomó olyan üzenete Krisztusnak, amelyet később értenek meg, még a tanítványok is. És ugye vannak olyanok, akik irigykednek rá, például a papi vezetők, irigykednek ellenszenves, azért irigykednek, mert az ő szavára a nép megmozdul. Ellenszenves az ő számukra, mert tanításában másképp tanít, nem a hivatalos formát követi, és leleplez bizonyos visszásságokat a vallás gyakorlatában, és ezért aztán meg is vetik őt, illetve a csodáit nem tudják hova tenni, és úgy gondolják, hogy mivel Jézus másképpen tanít, mint ők, illetve olyan dolgokat mond, amely túlmutat a vallás megszokott keretein, megzavarja az embereket, megzavarja a hit gyakorlását, és ezért ellenséget látnak benne, a sikerei miatt féltékenyek, azok miatt, amikben pedig túlmutat Jézus az ő tanításukon, ott pedig tévtanítónak hiszik, hogy nincs felhatalmazása, meg sokszor kérdezik is, hogy honnan jöttél, honnan van felhatalmazásod, hogy ilyeneket tegyél és szóljál, és akkor ugye mondja Jézus, hogy hát Keresztelő János honnan jött. Ha megmondjátok nekem, hogy ő honnan kapta a felhatalmazást, én is megmondom. És erre nem válaszolnak neki, mert Keresztelő János mindenki Istentől küldött profétának tartja. Ha azt mondják, hogy Istentől küldött Keresztelő János, akkor azt mondja Jézus, hogy hát miért nem hitetek Keresztelő Jánosnak? Ő azt mondta rólam, hogy én Isten báránya vagyok, és Istentől jöttem. De mivel ezt nem mondják, és hallgatnak, akkor Jézus is azt mondja, én is hallgatni fogok, és én sem mondom meg, hogy honnan van nekem felhatalmazásom. Tehát azt látjuk, hogy egyfajta átalakuláson megy minden keresztül, és szálka volt Jézus a papok szemében. Tudjuk, hogy a papság ugye volt a főpapi vonal, Kajafás volt ugye a főpap, meg Annás is ott volt a papságban, de voltak szadduceusok, akik a Sanhedrinnek volt egy tanács, amelyek összegyűltek, és minden vallási kérdésben lényegében döntöttek. Nekik hatalmuk volt, volt katonasságuk is, templomőrség, és érvényesíteni tudtak bizonyos jogokat, de egy joguk nem volt elítélni valakit és halálra adni, ezért kerül bele ugye Pilátus később a történetbe, hogy a rómaiakhoz viszik el Jézust, mert ugyan elítélik Jézust, mint Isten káromlott, de nincsen hatalmukba végrehajtani az ítéletet, és ezért szükségük van Pilátusra. Ebben a nagy tanácsban voltak szadduceusok, akik nem hittek a természet felettiben, ők nem hittek az örök életben, és semmilyen dologban, amiről Jézus aztán később tanít, hanem ők most azt mondom, lelki materialisták voltak. Mert hát ezt így kell kimondani. Ott vannak a papi tanácsban, és mégis materialisták, nem hisznek a természet felettiben, hanem anyagiasság jellemzi őket. Ezért aztán Jézus például mond példázatokat az anyagiasságról, a nagy vagyonról, és arról, hogy abba helyezi valaki a bizodalmát. Ez nem csak az anyagias emberről szól, aki egyébként csak az anyagnak él, hanem lelki szinten is húzgálja egy kicsit a szakállukat, mert hogy a lelki emberek között is nagyon sok anyagias ember volt, aki csak színből volt, így mond, vallásgyakorló, és innen érthetjük meg például Gazdag és Lázár történetét, hogy Lázár a szegény koldus bekerül a mennyek országába, vagy Ábrahám keberébe, míg a gazdag, aki azt hitte, hogy mindene megvan, és úgymond Istennél is úgy rendben van, az meg ugye nem kerül be ebbe a kiváltságos helyzetbe, és úgymond szenved a túlvilágon. A farizeusokról még nem beszéltem így röviden, ők nem tartoztak a papikaszthoz, nem tartoztak a szadduceusokhoz, ők úgymond világiak voltak, de nagyon kegyesek voltak, és gyakorolták a vallást, és majd, hogy nem olyan rangra emelkedtek, hogy már a főpapokra is hatást gyakoroltak, illetve a szadduceusokra is, de alulról jövő tökéletesek voltak, akik nagyon elhatározták, hogy ők tényleg betartják a törvényt, és a zsinagógákban nagy hatást fejtettek ki, és figyelték a tanítást, és sok esetben a farizeusokkal találkozik Jézus, és ők azok, akik szintén vizsgálják őt. Ők a formalitások, minden úgy legyen, ahogy le van írva. Azt úgy kell csinálni, és meg kell tartani, de eközben, ugye Jézus azt mondja róluk, hogy a szúnyogot megszülitek, de a tevét pedig lenyelitek. Egy csomó képmutatás volt bennük, amit szintén leleplezett, és hát így ők sem voltak úgymond Jézus mellett. Hiába való volt az a törekvés, hogy Jézus törbe csalják, mert semmivel nem tudták őt önellentmondásba hozni, és nem tudták elkapni a tanításában, mindig bölcsesség volt. Gondoljunk például a kell-e adót fizetni című kérdésre, hogy egy pénzt oda, vagy pénzt kér Jézus, hogy kinek a arcképe van rajta. Ha azt mondja, hogy nem kell, az a baj, ha adót kell fizetni, akkor az a baj. Látszólag nincs jó megoldás. Ugye, és Jézus egy csodálatos módon tanít, mert azt mondja, kinek a képe van rajta, a császárnak, akkor adjátok meg, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. És megoldott egy megoldhatatlan szituációt Jézus, és tökéletes volt a tanítása. Tehát isteni természet és bölcsesség volt Krisztusban, hiszen ő Isten fia, egy az atyával, és ez tényleg valóságosan meg is nyilvánul, és az benne ugye a megbotránkoztató, hogy emberi testben van, hozzájuk hasonló, és úgymond tudják, hogy honnan érkezett, és nem hiszik el, hogy ilyen isteni méltóság van jelen, hogy Isten fia valóban ő lehet, illetve a vallásban ugye az elfogadhatatlan dolog, hogy egy ember azt mondja magáról, hogy ő egy az Istennel. Hát ezért Isten káromlás, mert senki sem mondhatja az magáról, hogy ő egy az Istennel, mert az ember mindig imádja az Istent, Isten valahol fönt van a tökéletességben, mi emberek vagyunk, gyarlók, bűnösök, nem lehet az, hogy egy ember azt mondja magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk. Vagy nem mondhatja egy ember, hogy nekem van hatalmam a bűnöket megbocsátani, mert akkor miért van az áldozat? Hogyha valaki azt mondja, hogy van hatalma a bűnöket megbocsátani, akkor még kell templomba menni, és még kell a papnak áldozatot bemutatni. Jézus pedig azt mondja, hogy ő az Isten báránya, azt mondja, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, és minden vallási szimbólumot saját magában egyesít az én vagyok mondásokkal, és ezzel megint magában sűríti mindazt, amiben hittek, és azt mondja, hogy én vagyok, én teljesítem ezt be. És aztán beszél arról is, többször megjelenti, hogy ő meg fog halni, és sokat fog szenvedni a vénektől és az írástudóktól, de harmadnapra fel fog támadni, és hogy ne féljenek. És ekkor láthatjuk azt, hogy már elkezdik messiásként tisztelni, de már olyan nagy feszültség van, hogy összegyűjtik az információkat, összefognak már a farizeusok, összefognak a szadduceusokkal és a főpapokkal, pedig ők is valamilyen szinten szembeálltak, volt feszültség, és közösen elhatározzák, hogy el fogják kapni Jézust, mégpedig úgy fogják ezt megtenni, hogy az ünnepek előtt titokban fogják valahogy ezt megtenni, mert tudják, hogy nehéz őt elfogni nagy nyilvánosság előtt, mert sokan támogatják őt, és valamilyen csellel el fogják őt kapni, és el fogják ítélni, hogy ünnepek előtt eldöntik, hogy meg fog halni Krisztus. És ezt a tervet ugye végre is hajtják. Még arra visszatérve, hogy akkoriban, ha valaki messiásnak nevezte Krisztust, azért komoly hátratételt kellett szenvednie, mert a farizeusok kizárták a zsinagógából, a vallásgyakorlásból. A vakon született embert, amikor meggyógyítja Jézus, ez egy akkora csoda, hogy még vakon úgy született, és őt meggyógyítja, és számon kérik őt a farizeusok, és elkezdik faggatni, hogy kinek tartja Jézust, és ő azt mondja, hogy ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni, mert hát Isten meghallgatta a könyörgését, meg tudott gyógyítani engem, akkor ő Istentől való. És miáltal ez a vakon született ember most gyógyul meg, és örülni kéne, hogy de jó, meggyógyultál, gyere közzénk, mert Isten csodát tett, kizárják őt a közösségből, mert Jézusra azt mondta, hogy Istentől van. És kiközösítik azonnal őt, és nem fogadják be. Tehát Lázár feltámasztása volt az utolsó csepp a pohárba. Tudjuk, hogy a naini ifjút is feltámasztotta, ment a halottas menet, és vitték a holttestet, és találkozik ez a menet Jézussal, és ő megállítja ezt a menetet, és ott feltámasztja a naini ifjút, és akkor visszaadja az édesanyjának, meg másokat is feltámaszt, Jairus lányát is, aki meghal, azt is feltámasztja, és tudjuk, hogy Lázárt is feltámasztja, és Lázár az utolsó nagy jel a Jeruzsálembe való bevonulás előtt, és akkor Lázár ugye több napja már talán 4 napja is a sírban van, már mondják, hogy hát teljesen már oszlásnak indult, és akkor Jézus ugye elhengerítik a követ, és bekiált a sírboltba, hogy jöjjön ki Lázár, saját lábán jön ki. Na ez egy akkora csoda volt, hogy azt mondták, hogy most véglegesítették, hogy tényleg véget kell vetni, mert már olyan szinten tesz csodákat Krisztus, hogy egyszerűen visszafoghatatlan az, hogy őt kövessék, és ezt látják ugye a virágvasárnapi bevonuláskor, ahol a nép spontán elkezdi őt köszönteni és üdvözli őt, és úgymond Dávid fiának nevezi, és ezáltal ugye a profécia beteljesedik. És ekkor eldöntik, hogy el fogják őt kapni, farizeusok, szadduceusok összefognak, és eldöntik, hogy megölik őt, és összehívnak egy tanácsot, és húsvét közelettével úgy tudjuk, hogy tehát szerdán Kajafás főpap házában összegyűlnek, és ott tanácskoznak, hogy hogyan fogják el Jézus csellel, hogy kivégzik majd, és erre az alkalomra, vagy Júdás akkor kerül be a képbe, és ő a kapcsolatot úgymond felveszi velük, és megegyezik a 30 ezüst pénzben. És akkor történik az, hogy amikor az utolsó vacsoránál ott van Júdás is, akkor már minden Júdás részéről, tehát megegyeztek már a főpapokkal, és akkor mondja, Jézus adja az ő számára is az utolsó vacsorát, ebben látjuk a kegyelmet, hogy Krisztus őt is hordozza, de nem tudja megtartani őt, és akkor mondja neki, hogy tedd azt, amit tenni akarsz, és amikor Júdás távozik, akkor ugye történik az ő elárultatása, mert hogy az utolsó vacsora után, ugye Getsemáné kertjébe kivonulva, akkor vezeti oda a templom őrséget, és akkor azonosítja be Jézust, és közvetlenül utána történik ez, hogy titokban éjszaka el tudják fogni Jézust, és akkor kezdődik el Jézus szenvedés története, kihallgatása, Pilátus elé viszik, és utána ugye a keresztre feszítés, amiben láthatjuk azt, hogy Jézus egész végig, ugye Pilátus előtt is, például Pilátusnak azt mondja, hogy a te bűnöd nem olyan nagy, mint azok, akik a kezedre adtak, mert Pilátus is nehézségbe kerül, látja, hogy ártatlan Jézus, de őt is zsarolják. Ugye egyrészt nem vagy a császár barátja, hogyha elengeded Jézust, mert Jézus királynak mondja magát. Pilátus mondja, hogy hát itt van a ti királyotok, és próbálja őket úgy befolyásolni, hogy mentsétek meg hát a ti királyotokat, és akkor mondják neki a főpapok, hogy nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Na ez volt a képmutatás csimborasszonya. Mert egyébként mind a főpapok is vártak valamilyen messiást, csak nem felelt meg nekik Jézus. És ugye az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy Pilátus térdet hajt, ugye maga Jézusnak a megkorbácsoltatása is azért volt egyrészt, hogy valami fajta empátiát kicsikarjon a népből, hogy talán Jézusra fognak szavazni, hogy elengedjék őt. És ennek pont az ellenkezője történik meg, ugye feszítsd meget kiállt a nép, és akkor Barabást kéri főpapi közbenjárásra, mert ugye befolyásolják a tömeget, és akkor ugye megtörténik az, hogy Pilátus kezet most azt mondja, hogy én tiszta vagyok ennek az embernek az ártatlan vér, és megmossa a kezét. Ez ugye mondhatjuk a gyávaság szimbóluma lett, hogy mosom kezeimet, de egyébként az abban a pillanatban igen, az is volt, hogy Pilátus nem szabadította ki Jézus, de az is volt, hogy ő fölismerte, hogy itt gyávaságnak is nevezhetjük, de annak is, hogy fölismerte, hogy ez egy koncepciós per, amiben elítélnek egy ártatlan embert, és ő ettől távol akar maradni. Persze most az utókor elítéli Pilátust is, mert ha tudta az igazságot, akkor miért nem tette meg? Bevállalhatta volna azt, hogy akkor őt mondjuk Rómában bevádolják, csak ezt nem vállalta föl. És ilyen szempontból tényleg a gyávaság ott van. Most, hogyha megnézzük Jézust ugye az elítéltetésében, és ahogy elszenvedte, hogy mit tettek vele, megkorbácsolták, töviskoszorút tettek rá, királyként csúfolták, keresztre feszítik két lator között, és ott imádkozik még azokért, akik ugye ezt teszik vele. Látjuk, hogy alázatos Krisztus, nincsen benne indulat ilyen szempontból, és nem vádolja azokat, akik ezt teszik vele. És ez nagyon fontos látni. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy Jézus tudja, és ez az utolsó nagy jel, amit meg kell neki tenni, hiszen kérik tőle, hogy tegyen valamilyen jelet, és azt mondja, hogy nem adatik más jel ennek a népnek, csak az a jel, a Jónás prófétának a jele, hogy 3 nap lesz ugye a föld gyomrába, és utána fel fog támadni. Ez lesz az utolsó jel, amit ad. Tehát Jézusnak az egész tanítása abban csúcsosodik ki, hogy a legvégén, amit megígért, hogy szenvedni fog, meg fog halni, és 3. napra fel fog támadni, ennek be kell teljesednie. Az az ő küldetése, ahogy maga is mondja, hogy letegye az ő életét, és aztán felvegye azt, és bebizonyítsa azt, hogy neki van hatalma erre. Másrészt pedig azt is bebizonyítsa, hogy neki van hatalma a bűnöket megbocsátani, ő magára tudja venni a vétkeket, vagyis engesztelő áldozatot tud bemutatni, de nem úgy, ahogy az ószövetségi áldozatok történnek, mert ezek után már nem kell áldozatot bemutatni. Ő nem olyan főpap, mint a régi főpapok voltak, hogy megtörtént az áldozat, aztán a főpapnak még egyszer be kellett mutatni az áldozatot, és megint be kellett mutatni, mert újból kellett áldozatot bemutatni a vétkekért. Krisztusnak nem kell soha többet az életét letennie, és most azt mondom, hogy eltelt 2000 év, és vissza kell jönnie Krisztusnak, és megint meg kell, hogy halljon, azért, hogy minket ki tudjon menteni, hanem arról van szó, hogy Jézus az Isten fia, neki van hatalma a bűnöket megbocsátani, és ezt bizonyítva vállalja az engedelmesség útját az Istennek, és ő meghal. Leteszi az életét. Tehát ez egy olyan áldozat, ami egyrésztről gyilkosság, mert őt megölik. Ez nem nevezhető szakrális cselekménynek. Mert amikor Jeremiás prófétát, vagy Ézsaiás prófétát megölték, azt nem neveztük Isten tiszteletnek. Azt nem neveztük bűnért való áldozatnak. Amikor megölnek valakit a hitéért, és egyébként Isten követő és próféta, Isten lélek van benne, és megölik őt. Azt nem neveztük bűnért való áldozatnak. Pedig ők is ugye Isten emberei voltak. Ugyanígy Jézus Krisztus is Isten fia, és amikor ő maga mondja, hogy ti meg akartok engem ölni, ez nem pozitív, tehát nem azt mondja, hogy hát igen, meg kell, hogy öljetek, hiszen Istennek úgyis ugye áldozatot kell, hogy bemutassak, hát jó, hogy megöltök. Hát ez így nem így igaz. Hanem az történik, hogy Krisztus azt a cselekményt, amikor őt megfeszítik és megölik, azt alakítja át, és ezt a gyilkosságot átalakítja önmaga odaadásával. Mert ahogy mondta nekem, nincsen hatalma senkinek sem, hogy engem megöljön, én adom magamat át, én teszem le az életemet, és mivel, hogyha Jézus még tanított volna 10 évig is, akkor se fogadták volna előtt, és akkor sem lehetett volna elkerülni a keresztre feszítést, mert csak egyre nagyobb szakadék keletkezett volna, ezért 3 évig tanít ugye Jézus, és utána megtörténik a keresztre feszítés. Nincs más út, mint az életét le kell tennie. Ez látom, nem lehet elkerülni ezt, és ezért imádkozik a Getsemáné kertjében, Atyám, legyen meg a te akaratod. Ezért jöttem, le kell tudnom tenni, és ez nagyon nehéz Jézusnak. Másrészt pedig amiről beszél a Szentírás, hogy így azonosul velünk, és itt jön be a bűnért való áldozatnak egy másik képe, hogy közösséget vállal az emberrel, az egész emberiséggel, mint ő az Isten fia, emberi lesz, és szenved értünk, és a szenvedésében közösséget vállal velünk, és kiegyenlíti a mi tartozásunkat, ezt így mondjuk. Vagyis ő az életét mikor leteszi, akkor tökéletesen megbizonyítja mindenki előtt, hogy ő az Úr, akinek van hatalma a bűnöket megbocsátani, aki hozzájön, mivel életnek és halálnak az Ura, hiszen föl fog támadni. Hiszen ott van a kereszten a Lator is, és ő is azt mondja, az egyik vádolja őt, a másik pedig azt mondja, méltán vagyok itt, akkor az ő számára meghirdeti a bűnbocsánat, és azt mondja, ma még velem leszel a paradicsomban, ígéri neki, imádkozik azokért, akik ott vannak jelen, hogy ne tulajdonítsa Isten nekik ezt a bűnt. Ez azt jelenti, hogy ugye bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Jézus azért imádkozik, hogy azt, amit vele tesznek, ezt Isten ne tulajdonítsa nekik. Nem tudom, érthető ez. Olyan, mintha nem tennék. Jézus, mikor kéri az atyát, hogy ne tulajdonítsa nekik a bűnt, ez azt jelenti, hogy ő vele ezt megcselekszik, de Jézus azonnal töröl. Mintha nem tennétek velem, én közbe törlöm, hogy ti engem most megfeszítetek, és én meg fogok halni. De én azonnal törlöm ezt, hogy ne legyen ez nektek bűnötök. Az más kérdés, hogy aki éppen feszíti, az mikor jut el arra a tudatosságra, hogy ezt megbánja. Hogy azt mondja, hogy bocsáss meg, atyám. De Krisztus már töröl. És ezt láthatjuk, hogy Krisztus kereszthalála, ezért mondjuk azt, hogy ő benne van a mi bűnbocsánatunk, vagy így is mondhatnám, hogy ő a mi bűnbocsánatunk, mert a személy az, aki megbocsát. Nincsen bűnbocsánat automatikusan, kell valaki, aki adja, és kell az, aki elfogadja. Jézus az a személy, aki Úr, hatalma van az emberek vétkeit megbocsátani itt a földön, és miért is? Mert ő tényleg Úr, minden hatalom az ő kezében, és le tudta tenni az életét, és átalakította az ő megöletését a legnagyobb áldozatra. És mit tesz ezzel? Ketté szakad a templom kárpitja, nem kell most már soha többé áldozatot bemutatni, és szabad az út, úgymond az Istenhez, Krisztuson keresztül. És ezért halálával mindenkorra eltörli a bűnért való áldozatnak a gondolatát, képét, soha többet nem kell bűnért való áldozatot elkövetni, vagy megtenni, vagy kiengesztelni, úgymond Istent, mert Jézus Krisztusban megtörténik ez. Mert az ő személye garancia arra, hogy van bűnbocsánata az emberiségnek, és minden embernek, és ez Jézusban van elrejtve, és ezért történik meg ugye a kereszthalál, hogy ezt végre meg tudja szüntetni. Nincs tovább értelme áldozatok bemutatásának, nincs tovább értelme bűntudatot kelteni, most értsük jól. Jézus nem bűntudatot akar kelteni az ő kereszthalálával, nem egy kollektív bűntudatot, hogy mindenki egy nagy bűntudatot érezzen, hanem azt akarja megmutatni a tanításával, és azzal, hogy beigazolódik, hogy ő meghal, megfeszítik, proféták is erről szólnak, és feltámadásával egyet akar mondani, én vagyok a ti megváltótok. Hát nézzétek, minden beteljesedik, én meghalok, és fölveszem az életemet, én vagyok az. Ha hisztek bennem, megvan az örök életetek. Megvan a bűnbocsánatok, mert én bocsátok meg. Tényleg megbocsát az Isten nektek, és tiszták vettek, és beléphettek az Istennel való közösségbe. Tehát ezért hal meg, és azért mondjuk, hogy új szövetség vére, mert a vérével pecsételi el az új testamentum, ugye a halál után érvényes, az ő vérével elpecsételte mindazt, amit szólt és tett, és ezért most így mondjuk, ugye, hogy a vérében van a mi bűnbocsánatunk. Ezt most úgy kell érteni, hogy a vér a léleknek a szimbóluma volt, azért nem lehetett megenni az állatok vérét sem, mert az úgymond tisztátalan dolog volt, mert a vér a lélek hordozója volt, ahogy a vér eltávozik a testből, meghal a test, és az élet és a lélek és a vér az azonos szimbólum. Amikor Jézus a vérét adja, és most úgymond az úrvacsorában megjelenik a teste és vére, akkor azt jelenti, a testi megjelenés, a kenyér, ahogy itt élt, testben van, mint Úr, megjelent közöttünk, a vér pedig az ő lelke. Az ő egész lénye. Van együtt test és vér, az ő lelke és vére, és a lelkét kiárasztja, akkor, amikor meghal, és akkor magához vonz mindeneket, ahogy mondja a Szentírás, mert a kereszten levő Krisztus önmagáért, hogyha látják őt, és tudják, hogy ki ő, és ez az evangélium lényege, hogy tudjuk azt, ezért mondják mindig azt, beazonosítják ki Jézus, hogy a megfeszített, tudod? A megfeszített Krisztust hirdetjük. Miért mondják ezt? Mert be akarják azonosítani, hogy ő az, akit egyszer megfeszítettek, aki meghalt és feltámadt, vagy más helyen azt mondják, ő a feltámadott Úr, akit megfeszítettek, és így azonosítják be, hogy tudjuk, hogy ki volt az, és azért van az Úr, vagy azért kell így emlékezni Jézusra, és ezt az utat választja, mert én vagyok az, aki letettem az életemet, és tudjátok, hogy ezt az életet adom nektek, értetek? Annyira szeretlek titeket, hogy képes voltam letenni az életemet. Értetek? Ennyire bizonyos, hogy igaz, amit mondtam nektek, és valóban van bűnbocsánatotok, és van örök életetek. És Istenhez mehettek szabadon. Ez tehát a kereszt halálnak végül is az értelme, és az, hogy harmadik nap pedig fel fog támadni, és vissza fogja venni az életét, és be fogja bizonyítani mindenki szeme láttára, vagy mindenki számára, hogy igaz volt az egész tanítása, és amit mondott magáról, és Isten is visszaigazolja őt, mert ugye feltámad harmadnapra. Tehát így tudunk mi bemenni, és hogy a mi megtartatásunk ebben van, hogy ma is él Krisztus, mert ugye fönt van a mennyben, ezért aztán a folytonossága megvan Krisztusnak. Tehát tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz a Krisztus nem változott. Ugyanahhoz a személyről van szó, az egész élettörténetből egy egységes Krisztuskép rajzolódik ki, és azt mondja a Szentírás, hogy Krisztus nem változott. Ma is ő. Ma is ugyanaz a hatalom, ugyanaz az erő jellemzi őt, ugyanúgy együtt érez az emberekkel, csak lelki módon történik mindez. Ha a lélekben közeledünk hozzá, mivel Isten országában van, az a világ ezzel a világgal kapcsolatban van, és amit lélekben kimondunk, az Istenhez megérkezik, és Krisztus lélekben van velünk. Ez egy kicsit nehézség, de ez a Szentlélek. Amikor bennünk lakozik az Isten, és itt jön el az a nagy igazság a Krisztusnak, amit el akart hozni, hogy én már nem leszek ti veletek, de a Szentlélek pedig veletek lesz. Vagyis mi történik? Hogy az ember életében az isteni tudatosság megjelenik, és saját magába fogja megtapasztalni az Isten jelenlétét. És itt jön az, ami ellen fújtak a farizeusok, a főpapok és az írástudók, hogy nekünk az Új Szövetség azt mondja, hogy Isten lakik bennünk. Hát ez ugyanaz a nagy tévtanítás, amire Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ha a Szentlélek lakozik bennünk, akkor mi is mondhatjuk, hogy Isten lakik bennünk. Mi Isten temploma vagyunk. Ez volt Jézus temploma. Azt mondta, hogy ez az én testem, ez a templom, ezt én leteszem, és aztán fel tudom venni, és ugyanez, hogy a mi testünk is, a mi életünk is Isten temploma lesz Krisztus után, mert ezt az utat nyitja meg, ez az a kárpit kettéhasad, és mehetünk az Atyához, vagyis bennünk van már az Isten. És ez aztán a következő misztérium, ezért hal meg Krisztus, ezért kell érteni, nem pusztán csak azért, hogy az emberek bánják meg a bűnüket, és aztán megbánták, akkor tiszták, hanem hogy közösségre jussanak Istennel, mert abban van a lényeg, a bűnbánat, a bűnbocsánat, az első lépcső, hogy megbocsát, hogy le van rendezve, de utána hogyan érünk? És itt jön a, úgymond a másik része a kereszthalálnak, hogy a feltámadásra azért is szükség van, hogy életben kell aztán tovább járni, és Istennel közösségben lenni. Ugye az, hogy megnyíltak a sírok, az a földrengés miatt volt, és az, hogy ketté hasadtak a sziklák, ezt azóta is vizsgálták, vagy én olvastam erről, hogy általában a földrengés van, akkor párhuzamosan vannak alsadások, és ott a Golgota hegyén, ma is állítólag 6 méter mélységben, ketté van hasadva az a szikla, és ma is megvannak ezek a hasadékok, amelyek, hogy így mondjam, akkor történtek. Ez volt az, amikor a százados látta, hogy van földrengés, látta, hogy halt meg Jézus, és azt mondta, látott sok keresztre feszítettet, és azt mondta, ez tényleg Isten fia volt. Mert megdöbbentő volt a számára mindaz a jel, meg közben sötétség lett ugye a föld színén, és a templom kárpítja is ugye ketté hasadt, de azt nem látta a százados. ez a papoknak volt jel, akik ugye azzal mennek, nem tudom, elmenvén onnan, bemennek a templomba, és látják, hogy mi történik, ez az ő számukra volt jel. Tehát így nézhetünk az Úrra, és magunk előtt akkor így láthatjuk az ő keresztre feszítését, és az értelme pedig ez, hogy ezért imádhatjuk őt, mint Urat, és jöhetünk az Úrvacsorához, és Úrvacsorában találkozhatunk vele, mint szimbólumban, jelképben, de ez nem azt jelenti, hogy ez már nem valóság, hanem nagyon is azt jelenti, hogy valóság. Ő adta ezt nekünk, hogy így emlékezzünk rá, ő pedig jelen van. Mindig, amikor együtt vagyunk közösségben, és aki hívja Jézust a maga életében, akkor ez nem hiába való szó. Aki imádja Krisztust, tényleg az Urat imádja, és Istennel kerül kapcsolatba. Ez ennyire komoly és fontos dolog, nagyon egyszerűnek tűnik, és néha azt mondja, hát ez nem lehet igaz. Pedig ilyen egyszerű, és ez az egyszerű út, amit Krisztusnak sokat kellett ezért tenni, hogy nekünk ilyen egyszerű legyen, hogy annyira egyszerű, hogy néha már nem is gondoljuk, hogy, hogy ilyen. Kevés dolgon múlik az, hogy mi Istennel közösségben legyünk. Mert nekünk nem kell keresztül menni, nem kell áldozatokat bemutatni, és nem kell semmi más tennünk, csak őszintének lennünk, és imádnunk Istent, és keresnünk Önt, megértenünk, amit Krisztusban elmondott, és tényleg Istenig érkezhet meg az életünk. Tehát ez a csodálatos a Krisztus kereszt halálában, hogy a legrosszabb, a legmegrendítőbb dolgot, a leggonoszabb dolgot át tudta fordítani, a leghatalmasabb jóvá, és ebben láthatjuk, hogy milyen hatalma van a Krisztusnak, hogy a leggonoszabb dologból a legjobb dolgot hozta ki. És úgy, hogy azonnal törölte, amit vele tettek, és mindenki a világ bűnét is úgymond törölte, és utána pedig föl is támad. És nem korholja az emberek, nem úgy jelnik meg, hogy na most bűntudatot szeretnék okozni, hogy mit tettetek velem. Ez távol áll Krisztustól. Az emberek felismerik őt, és önmaguk jutnak el arra, hogy meglátják az életüket. Tehát nem kollektív bűntudat kell, hogy akkor most hirdessük meg, hogy mindenki bűnös. Mert ez is egy út így Krisztushoz, mert végül is hát a bűneinket, ha megértjük a feszít, csak ez azért nem teljesen az, nem a Jézusi út. Jézus soha nem így hirdette, hanem találkozott emberekkel, felragyogott előttük, és az emberek kimondták a dolgaikat, kijött a lélekből, hogy mi az, ami nekem nem jó, és azt én meglátom. És nem pedig meghurcolunk, ugye akár embereket, vagy bármi, mint ahogy Jézus sem hurcol, vagy Jézust meghurcolták, pont ezért miért, mert bűnös vagy. Hát ez volt a lényeg. Te bűnös vagy, és meg kell mondani. Ez a meghurcoltatás képe. Ezt Jézus elszenved, és azt mondja, hogy legyen ennek vége. Nincs többé meghurcoltatás. Én Úr vagyok, imádhattok, lássátok be, és van szabadítás. Nem kell senkit sem meghurcolni, és nem kell ítélkezni, Isten ítél, és én pedig tudok ebben ugye utat mutatni a ti számotokra. És én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ezt láthatjuk, hogy Jézusnak volt hatalma letenni az életét, és volt hatalma felvenni. És ezt érettünk tette. A kereszt halálban mindezt megmutatta nekünk, és ezáltal szabadít, és ezáltal az utolsó nagy csodát és jelet megtette, amivel igazolta, hogy ő a Krisztus, ő a Messiás. Legyen így a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk, és imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Urunk Jézus Krisztus, látjuk a te szenvedésedet, és imádunk téged, hiszen életedet adtad értünk, és nem azért, hogy mi ezen megütközzünk, hanem azért, hogy megérthessük, hogy milyen nagy ajándékot adsz nekünk, életet adsz. Ezért teszed le a te életedet, hogy nekünk életünk legyen. Ez volt az út, ezen a módon láthattunk meg téged, és ismerhetünk föl. És köszönjük azt, hogy ma is, ha bárki téged hív a lelkében, és leteszi az életét, vagy megszólít és imád téged, az nem hiába való. És köszönjük, hogy ma is Úr vagy, van hatalmad az emberi életet és lelket gyógyítani, megszabadítani terhektől, és van hatalmad, hogy mi újat kezdjünk az életünkben, hiszen a lélek megújul az Isten kezében, és megtisztul. minden gyarlóságtól, minden bűntől, és a legnagyobb baj az, ha nem látunk és nem ismerünk, az minden rossznak a gyökere és forrása, ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és nem tudjuk, hogy ki a mi teremtőnk, ezáltal minden összezavarodik, és nem látjuk az életben a világosságot, és ezért sötétségben járunk. Köszönjük, hogy azért jöttél, és azért vállaltad a kereszthalált, hogy ne legyen többé sötétség, hanem világosság legyen mindenki szeme előtt. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.